Mrs. Mercado újra rám sandított. Romantikus teremtésnek látszik, ugye, nővér? Az a fajta nő, akivel mindenféle történik. Annyi minden történt vele? Kérdeztem. Az első férje meghalt a háborúban. Louis akkor még csak 20 éves volt, szerintem ez iszonyú patetikus és romantikus, nem? Hát, lehet egy libát éppen hattyúnak is nevezni. Ó, a nővér, de furcsákat mond. Pedig valóban ez az igazság. Hány nőtől hallja az ember, hiszen ha Donald, vagy Arthur, vagy hogy hívták, nem hal meg. És én ilyenkor arra gondolok, hogy az illetőből valószínűleg kövér, teljesen romantikamentes, indulatos, középkorú férj lett volna. Sötétedett. Így azt ajánlottam, menjünk le. Mrs. Mercado helyeselt, aztán megkérdezte, nem volna kedvem megnézni a laboratóriumot. A férjem biztos ott van, dolgozik. Beleegyező válaszom után bementünk. A szobában égett a lámpa, de üres volt. Mrs. Mercado megmutogatott nekem ezt-azt műszereket, éppen kezelés alatt álló részdíszítményeket, meg holmi viasszal bevont csontokat. Hol lehet Joseph? Kérdezte Mrs. Mercado. Benéztem a rajzterembe, ahol Kéri dolgozott. Amikor beléptünk, épp csak hogy felnézett, s meg voltam döbbenve, milyen rendkívüli feszültségül az arcán. Hirtelen belém villant. Ez az ember olyan, mint a túlfeszült húr. El fog pattanni. Mégpedig nagyon hamar. És az is eszembe jutott, hogy valaki más is észrevette rajta ezt a feszültséget. Amikor kimentünk, feléje fordítottam a fejemet, hogy még egy utolsó pillantást vessek rá. A rajzlap fölé hajolt. Keményen összeszorította az ajkát. És nagyon erősen kidomborodott koponyájának az a bizonyos halálfej jellege. Talán különösnek hangzik, de az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy csatába induló középkori lovag, aki tudja, hogy meg fogják ölni. És újra éreztem a belőle áradó, rendkívüli, bár egyáltalán nem tudatos vonzó erőt. Mr. Mercadot a nappaliban találtuk meg. Valami új eljárás alapgondolatát magyarázta Mrs. Leidnernek, aki egyenes hátú kemény faszéken ült, és finom selyemfonallal virágokat hímezgetett. Különös, törékeny, földön túli megjelenése újra megdöbbentett. Inkább tündérnek látszott, semmint húsvérembernek. Ó, Joseph, hát te itt vagy? Kérdezte Mrs. Mercado. Magas és éles volt a hangja. Azt hittük, a laboratóriumban leszel. A férfi riadtan és zavartan ugrott fel, mintha az asszony belépése megtörte volna a varást. Nekem most mennem kell, dadogta. A kellős közepén... A kellős közepén! De sem fejezte a mondatot, már indult is az ajtó felé. Egyszer majd befejezi, ugye? Kérdezte Mrs. Leidner lágyan és vontatottan. Nagyon érdekes volt. Felnézett ránk. Kedvesen, de valahogy távolian elmosolyodott, aztán újra a hímzése fölé hajolt. Egy-két perc múlva megszólalt. Vannak ott könyvek, nővér. Egész jó kis könyvtárunk van. Keressen valami olvasnivalót, és foglaljon helyet. Oda mentem a könyvespolchoz. Mrs. Mercado még egy-két percig a szobában maradt, aztán hirtelen sarkon fordult, és kiment. Amikor elment mellettem, megpillantottam az arcát, és nagyon nem tetszett az arc kifejezése. Sütött róla a dű. Akaratom ellenére is eszembe jutott egy és más, amit Mrs. Kelsey mondott Mrs. Leidnerről, meg amire célozgatott. Nem szívesen hittem volna el, hogy ez mind igaz, mert Mrs. Leidner rokonszenves volt nekem, de azért eltöprengtem. Nincs-e benne egy szemernyi igazság? Azt persze nem gondoltam, hogy mindenről ő tehet, de az tény, hogy ami a szépséget és a vonzó erőt illeti, sem a kedves, csúnya Miss Johnson-t, sem Mrs. Mercado-t, ezt a közönséges kis pukkancsot nem lehetett vele egy napon említeni. És hát végül is a férfiak a világon mindenütt férfiak. Erre hamar rájön az ember az én szakmámban. Szegény Mercado jelentéktelen emberke volt, és nem hinném, hogy Mrs. Leidnert Ficarcit is érdekelte volna a rajongása, de a feleségét érdekelte ám. Ha nem tévedek, nagyon is érdekelte, és a módjában áll szívesen tört volna borsot Mrs. Leidner orra alá. Elnézte Mrs. Leidnert, ahogy ott ült, távolian és magányosan, és hímezgette a virágait. Úgy éreztem, valahogyan figyelmeztetnem kellene. Úgy éreztem, hogy talán nem is tudja, milyen ostoba, értelmetlen és erőszakos lehet a féltékenység meg a gyűlölet. És milyen kevés kell ahhoz, hogy fellángoljon. Aztán azt mondtam magamnak. Émi Ledören, bolond vagy. Mrs. Leidner nem mai csirke. Testvérek közt is megvan 40 éves, és amit az életről tudni lehet, azt biztosan tudja. De azért úgy éreztem, hogy talán mégsem tudja. Olyan furcsán, ártatlannak látszott. Eltöprengtem, vajon milyen lehetett az élete? Azt tudtam, hogy csak 2 éve ment hozzá Leidner doktorhoz, és Mrs. Mercado szerint az első férje már majd 20 éve meghalt. Oda mentem hozzá, és leültem mellé a könyvemmel, de aztán hamarosan kimentem kezet mosni a vacsorához. Az étel pompás volt, a köri valami egészen kitűnő. Valamennyien korán elmentek lefeküdni, én meg csak örültem neki, mert fáradt voltam. Dr. Leidner elkísért a szobámba megnézni, hogy megvan-e mindenem. Meleg készszorítással búcsúzott el tőlem. Maga rokonszenves Louise-nak nővér, mondta lelkesen. Tüstént megkedvelte magát, úgy örülök. Érzem, hogy most már nem lesz semmi baj. Szinte kisfiús volt, ahogy lelkesedett. Én is úgy éreztem, hogy Mrs. Leidner megkedvelt, örültem is neki. De Dr. Leidner bizakodásában nem osztoztam teljesen. Valahogy úgy éreztem, sok minden lappang itt, amiről talán ő sem tud. Valami volt ott, valami, amit nem tudtam megfogalmazni, de ott éreztem a levegőben. Az ágyam kényelmes volt, mégsem aludtam jól, túl sokat álmodtam. Egyre egy kicsver sorai motoszkáltak a fejemben, amit gyerekkoromban meg kellett tanulnom. Folyton eltévesztettem, és ez nagyon idegesített. Mindig gyűlöltem ezt a verset. Azt hiszem azért, mert ha akartam, hanem meg kellett tanulnom. De amikor fölébredtem ott a sötétben, életemben először megéreztem benne valamiféle szépséget. Mi lehetett, szegény lovag, hogy arcod hogy is volt? Bánattal csatás. Életemben először láttam lelki szemeimmel a lovag arcát. Mr. Kéri arca volt. Komor, feszült bronzszínű arc. Kislánykoromban a háború alatt láttam fiatal embereket, akiknek ilyen volt az arca. Nagyon megsajnáltam. Aztán újra elaludtam, és akkor láttam, ahogy Mrs. Leidner, La Belle Dame Sans Merci, oldalvást női módon ül a lovon, és virágos hímzést tart a kezében. Aztán a ló megbotlott, és mindenütt viasszal bevont csontok hevertek. Dideregve libabőrösen ébredtem fel, és azt mondtam magamban, hogy mindig megártott, ha körit ettem vacsorára. 7. fejezet. Egy férfi az ablak alatt. Azt hiszem, legjobb lesz, ha most mindjárt tisztázom, hogy ebben a történetben nem lesz semmiféle kulörlokál. Az égvilágon semmit nem konyítok a régészethez, és azt hiszem, nem is igen lenne hozzá kedvem. Szerintem nincs sok értelme régesség eltemetett és elporlat emberekkel és városokkal bajlódni. Mr. Kéri egyre mondogatta nekem, hogy nincs bennem semmi régészhajlam, és nem kétséges, hogy teljesen igaza volt. Mr. Kéri mindjárt a megérkezésem utáni reggel megkérdezte, van-e kedvem kimenni és megnézni azt a palotát, amelynek éppen a tervrajzát csinálja. Azt hiszem, így mondta. ám bár fogalmam sincs, hogy lehet megtervezni valamit, ami réges-rég volt. Szóval mondtam neki, hogy szívesen megyek, és őszintén szólva még izgatott is egy kicsit a dolog. Azt mondták, ez a palota majdnem 3000 éves. Kíváncsi voltam, milyenek voltak a paloták akkoriban, olyanok-e, mint azon a filmen, amit Tutankhamon sírjának berendezéséről láttam. De akár hiszik, akár nem, nem volt ott más látnivaló, csak vályog. Két láb magas, poros vályog falak, annyi volt az egész. Mr. Kéri odavitt és magyarázott mindenfélét, hogy ez volt a nagy díszterem, itt kisebb szobák voltak, itt emelet is volt, innen meg mindenféle helyiségek nyíltak a központi udvarra. De én egyre csak azt gondoltam, ezt vajon honnan tudja? Bár persze annál udvariasabb voltam, hogy ki is mondjam. Mondhatom, nagy csalódás volt. Én úgy láttam, hogy az egész ásatás csupa-csupa vályog, se márvány, se arany, se semmi, ami szép. A nénikém Kitlwoodi házának sokkal impozánsabbak lennének a romjai. És azok a régi asszírok, vagy hogy hívták őket, még királynak nevezték magukat. Miután Mr. Kéri megmutatta nekem az ő ősi palotáját, Lavinyi atya gondjaira bízott, aki aztán megmutatta az ásatás többi részét. Kissé féltem Lavinyi atyától, mivel szerzetes, meg külföldi, és olyan mély hangja van, meg minden, de nagyon kedves volt, bár egy kissé homályosan beszélt. Néha úgy éreztem, ő se tartja sokkal valóságosabbnak az egészet, mint én. Mrs. Leidner ezt később megmagyarázta nekem. Elmondta, hogy Lavinyi atyát csak az írásos dokumentumok érdeklik. Ezek a népek mindent agyagra írtak. Méghozzá fura pogány jelekkel, de egész értelmesen. Még iskolai táblácskáik is voltak, egyik oldalukon a lecke, amit a tanító feladott, a másikon meg, amit a diák kiizzadt. Bevallom, ez nagyon érdekelt, olyan emberi volt, ha értik, hogy mire gondolok. Lavinyi atya körülvitt az ásatáson, megmutatta, hol álltak a templomok és a paloták, hol a magánházak, aztán mutatott egy helyet, azt mondta, ott egy korai akád temető volt. Furán kapkodva beszélt. Megpendített valamit, aztán mindjárt más témára tért át. Különös, hogy maga idejött, mondta. Mrs. Leidner tehát csak ugyan beteg? Nem egészen, mondtam óvatosan. Különös asszony, mondta. Én azt hiszem, veszedelmes nő. Hát, ezt hogy érti, kérdeztem. Veszedelmes. Hogy veszedelmes? Elgondolkodva csóvált a fejét. Azt hiszem, nincs benne könyörület, mondta. Igen, azt hiszem, tökéletesen könyörtelen tud lenni. Már bocsásson, megmondtam, de azt hiszem, ennek nincs sok teteje. Csak a fejét rázta. Maga nem ismeri úgy a nőket, ahogy én. Hát ez már mégiscsak furcsán hangzik, gondoltam egy szerzetes szájából. De hát persze gondolom, sok mindent hallhatott a gyóntatószékben. Ez viszont kicsi zavarba ejtett, mert nem voltam benne biztos, hogy szerzetesek gyóntathatnak-e. Lehet, hogy csak a papok? Márpedig ő nyilván szerzetes, abban a hosszú, gyapjú katufrékjában minden port felsöpört vele, a rózsafűzérrel meg minden. Igen. Könyörtelen tudna lenni, mondta tűnődve, ebben egészen biztos vagyok. És mégis, pedig kemény asszony, kemény, mint a kő, mint a márvány, mégis fél. Vajon mitől fél? Ez az, gondoltam, amit mindnyájan szeretnénk tudni. Azt talán lehetséges, hogy a férje tudja, gondoltam, de más aligha. Lavinyi atya hirtelen rám szögezte sötét csillogó szemét. Nem fura itt mi nálunk? Nem találja különösnek? Vagy természetes? Nem egészen természetes, mondtam elgondolkodva. Kényelmesnek elég kényelmes, már ami a körülményeket illeti, de a közérzet valahogy nem egészen kellemes. Nekem nagyon kényelmetlen érzés. Az a rögeszmém beszéde hirtelen külföldiesebb lett, hogy itt készülőben van valami. Dr. Leidner sem egészen a régi, valami őt is aggasztja. A felesége egészségi állapota? Talán az. De többről van szó. Van valami, hogy is mondjam, Valami nyugtalanság a levegőben. Pontosan erről volt szó. Valami nyugtalanság volt a levegőben. Akkor nem is beszéltünk tovább erről, mert odajött hozzánk dr. Leitner. Megmutatta nekem egy gyermek sírját, amelyet éppen akkor tártak föl. Elég szánalmas látvány volt. Azok a kis csontok, meg egy-két edény, és holmi kis műtyűrök. Dr. Leitner azt mondta, egy nyaklánc szemei. A munkásokon muszáj volt nevetni. Sose láttam egy csomóban ennyi madár ijesztőt. Mind hosszú lebernyekbe és rongyokba öltözve, a fejük meg bekötve, mintha a foguk fájna. Kosarakban ide-oda cipelték a földet, és időnként énekeltek ők legalábbis. Azt hitték, hogy énekelnek. Valami furcsa, monoton kántálást csaptak, aminek nem volt se vége, se hossza, és mindig egyforma volt. Megfigyeltem, hogy a legtöbbnek rémes állapotban van a szeme. Csupa váladék, egyik-másik szinte félvaknak látszott. Éppen azon tűnődtem, hogy micsoda nyomorúságos gyülekezet ez, amikor dr. Leitner megszólalt. Milyen jó kiállású férfiak, ugye? Fura világ ez, gondoltam, hogy két ember ugyanazt a dolgot pont fordítva látja. Hát, ezt nem tudtam valami jól megfogalmazni, de sejthetik, mire gondolok. Kis idő múlva dr. Leitner azt mondta, hogy visszamegy a házba egy csészetejára. Így aztán együtt sétáltunk vissza, és közben magyarázott nekem egyet mást. Milyen más lett minden, amikor ő magyarázta. Szinte láttam az egészet, ahogy valamikor volt, az utcákat, a házakat. Megmutatta a kemencéket, ahol a kenyeret sütötték, és azt mondta, hogy az arabok még most is majdnem ugyanilyen kemencét használnak. Mire visszatértünk a házba, Mrs. Leitner már felkelt. Aznap jobb színben volt. Nem volt olyan nyúzott és megviselt. Tüstént hozták is a teát, és dr. Leitner elmesélte neki, mi került elő aznap reggel az ásatáson. Aztán visszament dolgozni. Mrs. Leitner pedig megkérdezte, volna-e kedve megnézni az addig előkerült leleteket. Természetesen igent mondtam, így hát átvezetett a lelettárba. Rengeteg holmi hevert ott szanaszét, én úgy láttam főleg törött cserepek, no meg olyanok, amiket már megreparáltak és összeragasztottak. Én szerintem nyugodtan kihajíthatták volna az egészet. Na hát, mondtam, milyen kár, hogy mindig össze vannak törve. Nem? Igazán érdemes ezeket őrizgetni? Mrs. Leitner elmosolyodott egy picit, és azt mondta, nehogy Erik meghallja, mikor ilyet mond. A világon semmi nem érdekli annyira, mint a cserépedények, és ezek között itt vannak a világ legősibb edényei, amelyek ránk maradtak. Van köztük talán 7000 éves is. Azzal elmagyarázta, hogy egyes darabok egy nagyon mély bevágásból kerültek elő a domb alja tájáról, és hogy amikor évezredekkel ezelőtt eltörtek, hogyan ragasztották meg őket bitumennel, amiből kiderült, hogy az emberek annak idején épp úgy megbecsülték a holmiukat, mint manapság. És most, mondta, mutatok magának valami izgalmasabbat. Levett a polcról egy tálcát, és egy gyönyörű szép aranytört mutatott. Sötét kék kövek voltak a markolatán. Felkiáltottam elragadtatásomban. Mrs. Leitner csak nevetett. Igen, az aranyat mindenki szereti, kivéve a férjemet. És dr. Leitner miért nem szereti? Hát, először is drága mulatság. A munkásoknak, akik megtalálják, ki kell fizetni a súlyát tiszta aranyban. Uramisten, kiáltottam fel. De miért? Ó, ez a szokás. Először is így nem lopják el. Tudja, ha ellopnák, nem a régészeti, hanem az anyagi értéke miatt lopnák el, beolvasztanák. Így megkönnyítjük nekik, hogy becsületesek legyenek. Levett egy másik tálcát, és megmutatott egy igazán gyönyörű arany ivókupát, amelyet kosfej díszített. Megint felkiáltottam. Igen, ez gyönyörű, ugye? Egy herceg sírjából került elő. Találtunk más királysírokat is, de a legtöbbet már réges-rég kifosztották. Ez a kupa a legszebb leletünk. Egyike a legszebbeknek, amelyeket valaha találtak. Korai akkád munka. Unikum. Mrs. Leitner hirtelen összeráncolta a homlokát, egészen közel vitte a szeméhez a kupát, és óvatosan megkapargatta. Hát ez elképesztő. Ez bizony viasz rajta. Ha, valaki biztosan gyertyával ügyetlenkedett itt. Lekaparta a kis viaszpikkelyt, és visszatette a kupát a helyére. Ezután mutatott még néhány különös kis terrakotta figurát. Na hát, ezek majdnem mind szörnyen illetlenek voltak. Szép dolgokon járt az eszük azoknak a régieknek, mondhatom. Amikor visszamentünk a verandára, ott üldögélt Mrs. Mercado, és a körmét lakkozta. Aztán maga elé tartotta a kezét, és csodálta a hatást. Én azonban úgy véltem, hogy nehéz volna csúfabbat elképzelni ennél a narancsvörösnél. Mrs. Leidner a lelettárból magával hozott egy darabokra tört, de nagyon finom kis tányérkát, és most elkezdte összeragasztani. Egy-két percig figyeltem, aztán megkérdeztem, nem segíthetnék-e. Ó, dehogy nem, van itt még bőven. Kihozott egy nagy halom törött holmit, és munkához láttunk. Hamarosan belejöttem, meg is dicsért, hogy milyen ügyesen csinálom. Azt hiszem, az ápolónők általában ügyeskezőek. Milyen szorgos itt mindenki, mondta Mrs. Mercado. Ettől szörnyű lustának érzem magamat. Persze lusta is vagyok. Miért ne lustálkodnál, ha ahhoz van kedved, mondta Mrs. Leitner. Semmi érdeklődés nem volt a hangjában. 12 órakor tálalták az ebédet. Utána dr. Leitner és Mr. Mercado holmi cserepeket kezdtek el tisztogatni. Miután meglocsolták vizes klórsavoldattal, az egyik edény szép szilva színű lett, egy másikon bikaszar, mint a bukkant elő. Olyan volt ez, mint valami varázslat. Az a sok rászáradt sár, amit soha le nem lehetett volna mosni, először valahogy elkezdett habosodni, aztán egyszerűen elpárolgott. Mr. Carey és Mr. Coleman kimentek az ásatáshoz, Mr. Reiter pedig elvonult a fotós szobába. Mit fogsz csinálni, Louise? Kérdezte dr. Leidner a feleségétől. Gondolom, ledőlsz egy kicsit. Ebből arra következtettem, hogy Mrs. Leidner minden délután lepihent. Pihenek egy órácskát, aztán talán kimegyek egy kicsit sétálni. Jó, a nővér majd veled megy, jó? Természetesen mondtam. Nem, mondta Mrs. Leidner. Szeretek egyedül sétálni. És a nővér se érezze magát annyira a szolgálatban, hogy ne tűnhessek el egy kicsit a szem elől. Ó, én igazán szívesen mennék, mondtam. Nem, igazán jobb szeretném, ha nem jönne. Határozott volt, szinte ellentmondás nem tűrő. Időnként muszáj egy kicsit egyedül lennem. Szükségem van rá. Természetesen nem erősködtem tovább. De amikor én is elmentem szundítani egyet, eszembe jutott, milyen különös, hogy Mrs. Leidnernek ideges félelmei vannak, de szívesen sétál egyedül, mindenféle védelem nélkül. Amikor 3:30-kor kiléptem a szobámból, az udvar teljesen elhagyatott volt. Csak egy kisfiú mosta a cserépedényeket egy nagy részkádban. Mr. Emmott pedig szétválogatta és rendezgette őket. Mrs. Leidner éppen akkor jött be a boltíves kapuajból, amint elindultam feléjük. Ilyen elevennek eddig még nem láttam. Csillogott a szeme, és jókedvűnek látszott, majdnem vidámnak. Dr. Leidner kijött a laboratóriumból, és oda ment hozzá. Egy nagy tálat mutatott neki, amelyet bikaszarv minta díszített. A történelem előtti szintek rendkívül gazdagok, mondta. Eddig igazán jó évadunk volt, igazán szerencse, hogy azt a sírt mindjárt a legelején megtaláltuk. Panaszra csak Lavinyi atyának van oka. Agyagtáblákat eddig még alig találtunk. Azzal a néhánnyal se csinált sokat, ami előkerült, mondta Mrs. Leidner szárazon. Lehet, hogy pompás epigráfus, de hihetetlenül lusta. Mindig végig alussza a délutánt. Bájd nagyon hiányzik, mondta dr. Leidner. Az atyának nem valami ortodoxak a módszerei, bár persze ezt én nem vagyok hivatott megítélni, de egy-két fordítása enyhén szólva meglepő volt, szinte el sem tudom hinni például, hogy azzal a feliratos téglával kapcsolatban igaza lehet, pedig hát neki tudnia kell. Tea után Mrs. Leidner megkérdezte, nincs-e kedvem lesétálni a folyóhoz. Gondoltam, talán attól fél, hogy megbántott, amikor kora délután nem engedte, hogy elkísérjem. Értésére akartam adni, hogy nem vagyok érzékeny lélek, így hát azonnal beleegyeztem. Szép este volt. Az ösvény először árpaföldek, aztán virágzó gyümölcsfák között vezetett, míg végül leértünk a Tigris partjára. Mindjárt tőlünk balra volt a tell, a furcsa, monoton danájukat kántáló munkásokkal. Tőlünk kicsit jobbra nagy vízkerék állt, ami furcsa, nyöszörgő hangot adott. Először végigfutott tőle a hátamon a hideg, de végül szinte megszerettem, furcsán megnyugtató hatással volt rám. A vízkeréken túl feküdt a falu, onnan járt ki a munkások legnagyobb része az ásatásokra dolgozni. Ugye gyönyörű? Kérdezte Mrs. Leitner. Olyan békés látvány, mondtam. Fura, hogy az ember olyan távol van mindentől. Távol van mindentől, ismételte meg Mrs. Leitner. Igen, itt legalább remélheti az ember, hogy biztonságban van. Éles pillantást vetettem rá, de azt hiszem inkább önmagának mondta, amit mondott, mint nekem. Nem hinném, hogy észrevette volna, miről árulkodnak a szavai. Elindultunk vissza a ház felé. Egyszer csak Mrs. Leitner olyan erősen belemarkolt a karomba, hogy majd fölsikoltottam. Ki az, nővér? Mit csinál ez itt? Nem messzire előttünk, épp ott, ahol az ösvény elhalad az expedíció lakóháza mellett, egy férfi állt. Európai ruhát viselt, és lábújhegyen állva, mintha éppen az egyik ablakon próbált volna belesni. Ahogy ott figyeltük, egyszer csak körülnézett, megpillantott minket, és azonnal elindult felénk az ösvényen. Éreztem, hogy Mrs. Leitner még erősebben kapaszkodik belém. Nővér! Suttogta. Nővér! Nincs semmi baj, kedves! Nincs semmi baj, nyugtatgatta. A férfi közben odaért, és elhaladt mellettünk. Iraki volt. Amint közelről is látta, Mrs. Leitner felsóhajtott, és nyomban megnyugodott. Hiszen csak egy iraki, mondta. Tovább. Amikor elment mellettünk, fölnéztem az ablakokra. Nem csak a rács védte őket, de magasan is voltak ahhoz, hogy valaki benézhessen, mert idekint alacsonyabb volt a talaj szintje, mint benn az udvaron. Biztos csak kíváncsiskodott, mondtam. Mrs. Leitner bólintott. Hát persze, egy pillanatig azt hittem. Félbehagyta a mondatot. Mit hittél? Gondoltam magamban. Ezt szeretném én tudni. Mit hittél? De egy dolgot most már tudtam. Mrs. Leitner egy meghatározott húsvér személytől fél. 8. fejezet. Éjszakai riadalom. Elég nehéz pontosan eldönteni, hogy miről is ejtsek szót, ami a Teljarinjába való érkezésem utáni héten figyelemre méltó volt. Ha mostani tudásommal nézek vissza rá, most már számtalan apró jelet és figyelmeztetést látok, amelyek mellett akkor vakon elmentem. Hogy azonban annak rendje és módja szerint meséljem el a történetet, meg kell próbálnom újra belehelyezkedni akkori nézőpontomba. Értetlenkedtem. Feszengtem, és egyre inkább tudatában voltam, hogy valami baj van. Mert egy biztos volt, az a furcsa, feszült közérzet, az a kényszeredettség nem volt képzelődés, az valódi volt. Még az érzéketlen Bill Coleman is megjegyzést tett rá. Ez a hely az idegeimre megy, mondta a fülem hallatára. Mindig ilyen mogorva ez a banda. Ezt David Emmottnak mondta a másik segéderőnek. Én meglehetősen megkedveltem Mr. Emmottot. Hallgatagságában nem volt semmi barátságtalan. Volt benne valami rendíthetetlenség, és ez nagyon megnyugtatott, amikor senki sem lehetett benne biztos, hogy a többiek mit éreznek és mit gondolnak. Ugyan dehogy, válaszolta Mr. Colemannek. Tavaly nem volt ilyen. De nem bocsátkozott mélyebben a témába, nem mondott többet. Csak az nem fér a fejembe, hogy mitől van az egész, mondta Mr. Coleman sértődötten. Emmott vállat vont, de nem válaszolt. Sok mindenre fényt derített Miss Johnsonnal folytatott beszélgetésen. Őt nagyon megszerettem, talpra esett volt, gyakorlatias és intelligens, és szemmel láthatóan bálványozta dr. Leidnert. E beszélgetés alkalmával elmesélte nekem dr. Leidner életének történetét fiatal korától kezdve. Ismert minden terepet, ahol dr. Leidner valaha ásott, és pontosan tudta minden egyes ásatás eredményét. Szinte megmertem volna rá esküdni, hogy idézni tudott volna minden egyes előadásból, amit valaha tartott. Kijelentette, hogy a világ legjobb kutató régészének tartja. És olyan egyszerű ember, annyira nem erről a világról való. Azt se tudja, mi az, hogy büszkeség. Csak igazán nagy ember tud ilyen egyszerű lenni. Hát, az már igaz, mondtam. Nagy embereknek nincs szükségük rá, hogy másokat lehengereljenek. És olyan vidám is. El se tudom magának mondani, mennyit szórakoztunk együtt. Ő meg Richard Carey, meg én, az első években, amikor ide kijöttünk, remekül éreztük magunkat együtt. Richard Carey persze már Palesztinában is vele dolgozott, ők már vagy 10 éve barátok, de már én is 7 éve ismerem. Csuda jóképű férfi ez a Mr. Carey, mondtam. Igen, azt hiszem az. Ezt meglehetősen kurtán mondta. Csak egy picikét túl csöndes, nem gondolja? Azelőtt nem volt ilyen, vágott közbe gyorsan Miss Johnson, csak azóta, hogy... Hirtelen elhallgatott. Csak azóta, hogy... Adtam meg neki a végszót. Ó, hát, szóval... Miss Johnsonnak volt egy jellegzetes mozdulata, ahogy megrándította a vállát. Sok minden megváltozott mostanában. Erre nem válaszoltam, reméltem, hogy folytatni fogja, folytatta is. De előbb kuncogott egy kicsit, mintha ezzel csökkenteni akarná mondókájának a jelentőségét. Attól tartok, én meglehetősen konzervatív véns katuja vagyok, de néha úgy gondolom, hogy ha egy régész feleségét tulajdonképpen nem érdekli a régészet, akkor okosabb volna, ha nem menne el az expedícióra. Ez gyakran surlódásokhoz vezet. Mrs. Mercado? Betettem fel. Ugyan már, söpörte félre Miss Johnson az elképzelésemet, én Mrs. Leidnerre gondoltam. Bűbájos asszony, teljesen meg lehet érteni, hogy Leidner doktor miért esett bele, ahogy mondani szokták. De nem tehetek róla. Úgy érzem, nem idevaló, valahogy felborítja a dolgokat. Miss Johnson tehát egyetértett Mrs. Kelsey-vel abban, hogy a feszült légkörért Mrs. Leidner a felelős. De hát akkor honnan származnak Mrs. Leidner szorongásai? A férjét is nyugtalanítja, mondta Miss Johnson halálos komolyan. Persze én olyan vagyok, mint egy öreg kutya. Hűséges, de féltékeny. Rosszul esik, amikor látom, milyen megviselt és mennyire aggódik. Neki szívvel, lélekkel, a munkájával kellene törődnie, nem a feleségével, meg a csacska félelmeivel. Ha Louise ideges, amiért egy ilyen Isten háta mögötti helyre kellett jönnie, maradt volna Amerikában. Nem állhatom azokat, akik elmennek valahova, aztán szüntelenül csak nyafognak miatta. Aztán, mivel látszott, hogy fél, amiért egy kicsit többet mondott, mint amennyit akart, így folytatta. Persze én azért csodálom Louise-t, bűbájos asszony, és elbűvölő a modora, amikor jó kedvében van. Ezzel el is ejtettük a témát. Mindig így van, ezt gondoltam magamban, valahányszor nők kerülnek össze, óhatatlan a féltékenykedés. Miss Johnson szemmel láthatólag nem kedvelte főnöke feleségét, ami talán természetes, Mrs. Mercado pedig, ha csak nem tévedtem nagyot, éppenséggel gyűlölte. Volt még valaki, aki nem szerette Mrs. Leidnert. Sheila Riley. Egy párszor kijött az ásatáshoz, egyszer kocsin, kétszer meg egy fiatalember kíséretében lóháton. Nekem az motoszkált a fejemben, hogy alig, hanem a fiatal, hallgatag amerikai, Mr. Emmott lehet a gyöngéje. Valahányszor kint találta Emmottot az ásatásnál, mindig megállt beszélgetni vele, s az is eszembe jutott, hogy a fiatalember alig, hanem csodálja a lányt. Mrs. Leidner egyik nap szerintem meglehetősen meggondolatlanul megjegyzést is tett erre ebédnél. Ez a Riley lány még mindig Davidre vadászik, mondta nevetve. Szegény David, még az ásatáson se hagyja békén. Milyen buták is a lányok. Mr. Emmott nem válaszol, de napbarni.